A lélek szava. Egyházi kis szótár.
Mai műsorunkban Cakó István kanonok a kis közösségekről beszél.
Kedves hallgatók, az egyház jövője a kis közösségek megalakításában van. Mire gondolok? Először is arra, hogy az egyház egy hatalmas szervezet. Több mint 1 milliárd tagja van. És közelebbről, nincs másik olyan szervezet, mozgalom, amely annyi embert meg tudna mozgatni, mint az egyház. Vasárnapról vasárnapra számottevő tömeg vesz részt a szentmiséken. Ha összeadjuk például azt, hogy Miskolcon hány ember megy vasárnap misére, nagy számot kapunk. Nincs egyetlen mozgalom, párt, amely rendszeresen ilyen tömeget meg tudna mozgatni. Mégis úgy van, hogy ennek a tömegnek nincs ereje. Nem tudja a saját érdekeit sem képviselni a társadalomban. Az egyén egyedül érzi magát ezen felül a tömeg közepén is. Tonton Weider, Szent Lajos király hídja regényében az egyik főszereplő a milliós nagyváros hotelszobájában fel akarja magát akasztani kétségbeesésében, és amikor rátörik az ajtót, kiveszik a kezéből a kötelet, sírva fakad, engedjenek engem meghalni, mert egyedül vagyok, egyedül. Sok ember nagyon egyedül érzi magát a világ leghatalmasabb szervezetében, az egyházban is. A megoldás a kis közösségek megalakításában van. Nem új találmány ez, minden egyházközségben van rózsafüzér társulat. A társulat tagjai ismerik egymást, beosztják az imát, együtt imádkoznak, számon tartják egymást. Ebben a szellemben kellene alakítani kis közösségeket a nagy plébániai közösségeken belül. Ennek különböző formái lehetnek, más-más gondolat szerint lehetne megalakítani a csoportokat, ifjúsági kör, leánykör, családok csoportja, kis Szent Terész tisztelői, oltáregylet, karitász csoport, és még mi minden más. Némelyek ezek közül már tevékenykednek is, de a közösség alig tud róluk valamit. Ezeknek a kis létszámú csoportoknak a vonzó ereje abban áll, hogy bennük mindenki személyében elkötelezettnek, fontosnak érzi magát. Ha nem vesz részt a közösség életében, akkor hiányzik. Neki is hiányzik, meg a többieknek is hiányzik. A szektáknak ez a vonzó ereje. Ott mindenkit személy szerint számon tartanak, és mindenki tudja, hogy rá szükség van a közösségben. A tagok törődnek egymással, kölcsönösen nem csak számon tartják, hanem segítik is egymást. Ki lehetne alakítani a csoportokat például utcák szerint? Egy utca lakossága fogna össze. Vagy két utca lakossága. Nem több, mert akkor az egyén megint elvesz benne. Ők számon tartanák egymást, néha együtt imádkoznának, együtt vennének részt a plébánia vallási életében, miséken, szertartásokon, lehetne külön zászlójuk, körmeneteken az alatt a zászló alatt vonulnának fel. A II. Világháború után a budapesti Szent Imre plébániát ennek a szellemében szervezték meg, az utca közösségeknek külön kápolnája volt és külön csoportja volt. A plébánia csodálatos virágzásnak indult, ameddig a hatalom ezt a szervezetet szét nem verte. A csoportoknak felelős vezetője volna. A vezetők egymással tartanák a kapcsolatot, összehangolnák a tevékenységüket. A versengést eleve ki kell és ki lehet zárni. Senki ne érezze úgy magát, hogy azáltal, hogy ő bizonyos csoportba beletartozik, azáltal különb a többieknél. És még valami fontos, az egész szervezetnek a plébános személye körül kellene kikristályosodnia. Az egyházat nem lehet Krisztus képviselője, megbízottja nélkül kialakítani. A történelem arra tanít, hogy voltak már kis közösségek, amelyek nagy buzgalomban indultak, példás erkölcsi életet értek, egymásról a szeretet szellemében gondoskodtak, de saját jó magaviseletük elvakította őket, mindent és mindenkit bíráltak, az egyházzal végül szembefordultak, és Isten, egyház és társadalom ellenesek lettek. Egy ilyen jelenség Assisi Szent Ferenc korában is történt, és azért a Szent, amikor az egyház vezetői iránt való magatartását megfogalmazta, azt írta, ha a papok üldöznének, a papoknál keresnék menedéket. Az egyházi rend szentsége által ugyanis a papoknak az egyház életében kiemelt szerepük van, amit az egyház nem tartozik bele a természet rendjébe, úgy nem tartozik bele a természet rendjébe a papok természet fölötti szerepe sem. A plébános által kapcsolódjanak bele az egyházközség életébe, segítsék egymást és segítsék a plébánost. A mondottak alapján ismételten hangsúlyozom, hogy a kis közösségeknek vigyázniuk kell, ne tekintsék magukat a többiek felett állóknak, ne gondolják azt, hogy ők az igazi egyház, a többiek pedig egy semleges kívülálló, egy massza damnáta, egy elátkozó tömeg, amellyel nem lehet és nem kell szóba állni, nem kell vele törődni. Ha ez a lelkület kialakulna, a kis közösségek megalakítása nem az egyház egységét és erejét szolgálná, hanem kiszolgáltatná az egyházat a gonoszság lelkületének. És még valamit. Mindenki csak egy kis közösség életében, legfeljebb kettőbe kapcsolódjon bele. Nem gyarapodás ugyanis, ha egy buzgó ember 6 közösségbe beletartozik. Hívják, megy, de nem sok értelme van, az egyház ereje azáltal nem lesz nagyobb, hogy egy buzgó ember minden közösség életében részt vesz. A nagy erő abban van, hogy sok kis közösség formálódik. Mindezt már a gondolat felvetésekor meg kell fogalmazni, hogy a mozgalom jó irányban induljon el. De induljon el. Akik hallgatták ezt a műsort, kezdjenek hozzá. Nem kell nagy formaság, alakuló gyűlés, jegyzőkönyv. Beszéljék meg, mikor jönnek össze, milyen céllal jönnek össze. És az sem árt, ha a plébános már a kezdet kezdetén tud róla, mondják meg, hogy a katolikus rádióból vették az ötletet. Még valamit. Minden élő szervezetnek általános törvénye, hogy keletkezik, fennáll és növekszik. A harmadik mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. Minden szervezet növekszik. Nem szabad hagyni, hogy egy kis csoport túl nagyra növekedjék. Az az egészséges szervezet, amelynek a tagjai személyesen ismerik egymást, ha a csoport létszáma ezt a mértéket meghaladta, meg kell osztani. Ha a csoport jól működik, egészségesen növekszik. A tapasztalat alapján megígérhetem, hogy ahol ezt megvalósítják, úgy mindenki örömére megerősödik az egyház, és fellendül az egyházi élet, öröm lesz az egyház tagjának lenni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Közösségi műsorunkban rendszeresen mutatunk be ma is működő kis közösségeket, lelkiségi csoportokat. Azonban a közösségi élet az egyházban nem új keletű dolog. Mai adásunkban Cakó István kanonokkal visszatekintünk arra, hogy az ő fiatal korában milyen volt a Kolping mozgalom. Műsorunk a június 10-i adás ismétlése. A szerkesztő Kalász Ágnes nevében is műsorunkhoz tartalmas rádiózást kívánunk.
Közösségi műsorunkban Cakó István kanonokkal beszélgetek a fiatalkori közösségi, egyházi közösségi élményeiről, elsősorban a Kolping mozgalomról. Helyezzük el időben ezt az időszakot. Hogy tudjuk jellemezni azt az időt, amikor atya benne volt a Kolping mozgalomban?
Azt gondolom, hogy ezt ketté is kell választani, tehát magát az ifjúsági mozgalmat, és azt, ahogyan én belekapcsolódtam, mert hiszen nekem ahhoz bizonyos éveket el kellett érni, hogy ilyen az ifjúsági mozgalomba belekapcsolódjak. Én falun nőttem fel, Szolnoktól nem messzire, de ez egy egészen különleges adottságú falu volt. A plébánosunk egy rendkívül tehetségű ember volt abban az időben, az egész egyházmegyének a akciókatolika titkára volt, tehát ő volt a mozgalmi ember az egyházmegyének, és példás mozgalmat csinált ott a mi falunkban is, és az egyik nagyon fontos irányá volt a tevékenységének az ifjúsággal való foglalkozás. Ő szétnézett a faluban is, választott az ifjúsági mozgalmak közül. Abban az időben, ez közvetlenül a háború előtti időkről van most szó, amikor Kerkai Páter megindította a Kalott mozgalmat. Ő a Kalott mozgalomba tömörítette a magyar földműves ifjúságot, azért, hogy művelt embereket adjon a falunak, és ragyogó eredményeket ért el ebben a vonatkozásban. A mi plébánosunk azonban szétnézett a faluban, és azt mondta, hogy ennek a falunak nincs földműves ifjúsága. Mégpedig azért, mert a falunak óriási nagy határa volt a Tisza mellett, egy 6600 holdas határa volt, de 3600 hold a grófié volt, az almási grófié volt. és hát ahhoz a falunak nem sok köze volt, de ez igazából úgy került a grófhoz abban az időben, hogy nem volt lecsapolva a mocsár, és a grófnak az ősei a Ferenc József udvarával jó, na igen, jóba voltak, és Erzsébet királynő járta ki nekik azt, hogy azt a mocsarat adják neki Almási grófiknak. Neki adták, húztak két csatornát, belengedték a mocsárnak a vizét a Holtiszába, és kaptak 3600 hold csodálatos földet. De a 3000 hold az a falu mellett maradt ott, az azonban kevés volt arra, hogy ezt a 3-4000-es lakosságú falut eltartsa. Színkatolikus volt egyébként a falu, és most is az. A falu lakossága vasutas volt. Magyarország helységeinek a legmagasabb százalékú vasutas népessége Szajolban volt, 96% vasutas volt. Maga az állomás is nagy volt, mert 180 vasutas foglalkoztatott maga az állomás. Ez nem közönséges falusi állomás volt, mert ott jött át a hídon a forgalom, a Duna-Tisza közéről, és ment tovább keleti irányban, meg a Tisza mellett délfelé, és Szolnokra jártak egyébként még. Tehát mindenki vasutas volt az ifjúság is. Erre ő azt mondta, hogy itt nem földműves ifjúsági mozgalmat kell alapítani, hanem ipari ifjúsági mozgalmat. És ő Diósgyőrből került hozzánk, ahol a Kolpinggal találkozott, és hozta magával a Kolping eszméket. És Kolping ifjúságot alapított. Hát én, mint kisdiák, vagy olyan valaki, aki látta már ezeket a mozgalmakat, láttam azt, ahogyan a Kolping ifjúság a 13-14 éves koromban felvonult a falunak az utcáján, alakzatban, német típusú mici sapkával a fején, egyesületi sapkával, emlékszem most is, hogy szürke, simideres sapkájuk volt, körülötte pedig színes szalag, és így mentek egyenruhában, zászlóval a falunak az utcáján, mindenki bámulta őket, és mindenki lelkesedett rajta. Aztán, hogy mi nagyobb diákok voltunk, akkor a plébános megszólított bennünket, hogy szívesen látnám, hogyha ti is jönnétek a Kolpingba. Mindenki szívesen ment. A plébánost az egész falu nagyon tisztelte, egyébként is abban az időben a pap közéleti szereplő volt, tehát adva volt a foglalkozásánál fogva, vagy tisztségénél fogva az, hogy a társadalom központjában legyen. Nagyon szívesen mentünk, és mi, mint nagy diákok, akik középiskolába jártunk már, ez már a 16-17-18 éves koromat mondja, akkor már aktív módon részt tudtunk venni a mozgalomban, annál is inkább, mert ugye tanultunk is, és az iskola az segített bennünket abban, hogy mi intelligens módon álljunk hozzá. A falu ifjúsága legnagyobb rész benne volt a Kolpingban, mindenki ment. Gyűléseket tartottunk, hetente voltak gyűlések, amin a plébános mindig megjelent, és ott különböző dolgokról tárgyaltunk. Aztán nagyon élénk társadalmi életet éltünk. Hát abban az időben az ifjúságbálnakat szervezett, a bán szervezésében is részt vettünk, ami mindig a plébános felügyelete alatt volt, akkor színdarabokat adtunk elő. Az idősebb nemzedékből, akik hallják, tudják azt, hogy ők is részt vettek abban az időben. Magyarországon mozgalom jellege volt annak, hogy a falusi ifjúság színdarabokat adott elő. Igazából megtanult fellépni, megtanult beszélni ez alatt az idő alatt, és hát a plébános volt a darabnak a rendezője mindig. Hozzájártunk be próbára. Ő gondoskodott arról, hogy megvette a színdaraboknak a szövegét Pestről. Még arra is emlékszem, hogy az előadási jog ahhoz volt kötve, hogy a darabból 10-et, vagy 15-öt, vagy 20-at megvásárolnak, és azzal az előadás jogát is megvették az írótól. Ő megvette a megfelelő példányszámot, és minden szereplőnek tudott adni egy könyvet. Ugye, és akkor mentünk a plébániára, olvasópróbákat tartottunk a színdarabhoz, és azt mindenki a magától értetődő természetességgel tartotta, senki sem nyafogott miatta, hogy már megint menni kell, még gyalogolni kell azért, hogy a próbára bemenjünk.
Milyen fajta színdarabok voltak ezek?
Hát ilyen falusi népszínművek. Nagyon érdekesek voltak, és a falu lakossága is mindig várta ezeket az előadásokat. Azt meghirdették, és hát többször is elő kellett adni. Nem fértek be egyszerre a faluból a nagy ilyen vendéglátóipari vállalatnak, vagy kocsmának a nagy színház terme volt, vagy a nagy terme volt az, amit bárra is használtak. Hát berendezték, abban az időben nem voltak nagy igényűek az emberek, hogy különböző párnászott székeket rakjanak be alájuk. Betettek lócákat, székeket, arra ültek a falusiak, és senki se zúgolódott, mindig nem a kényelmet nézték, hanem a darabot nézték. Na most, egyesületben még különböző más dolgokat is végeztünk, előadásokat tartottunk. Emlékszem arra, hogy engem, mint nagy diákot abban az időben már arra is fölkértek, hogy hát ismertesek ott egy-egy költőt. Emlékszem arra, hogy Ady Endrét ismertettem egyszer is. Ady Endréről tartottam a legényegyletbe előadást. Máskor Mécset ismertettem. Aztán olyan szakága is volt, hogy az ifjúság modellezett, repülőgép modelleket készítettünk, vittünk lombfűrész deszkát, megvettük a tervrajzokat, vágtuk ki a repülőknek a vázát, ugye tanulmányoztuk, hogy hogy kell csinálni. Ahogy én emlékszem, egy se repült. De együtt voltunk, foglalkoztunk, és mindenki jól érezte magát a társaságban is. Nem volt veszekedés, meg versengés az ifjúságban. Még azt is hozzá kell tenni, hogy ennek a Kolping Egyesületnek nem voltak nőtagjai. Ez csupa férfi volt. Fiúk. Na de természetes, hogy ahol a fiúk megjelentek, ott a lányok is megjelentek. Ha valami gyűlés volt, a lányok nagyon szívesen jöttek.
Tármak című műsorunkban Czakó István kanonokkal a háború előtti Kolping mozgalomról beszélgetünk.
Mi volt végül is ennek az akkori Kolping mozgalomnak a lelkisége, vagy mi volt ennek a célja, mi volt az, ami összefogta a fiatalokat?
Azt gondolom, hogy itt ennek a Kolpingnak a keletkezésétől kell elindulnunk. A Kolping Egyesület Kolping Adolftól, a alapítótól kapta a nevét. Ez a Kolping Adolf egy kölni káplán volt. De nem káplánnak indult ő, hanem iparos legénynek, cipészmesterséget tanult. Abban az időben, amikor ő cipész legény volt, kezdtek felbomlani a céhek. Jött a kapitalizmus. A céheknél az volt a klasszikus életforma, hogy a céhmesternek a házában élt a tanuló, meg a segéd, és azok hozzátartoztak a házához, a családjához. Együtt étkeztek vele az asztalnál, ő adott nekik szállást, gondoskodott róluk, ő adott nekik fizetést, tehát nála éltek, mint családtagok. És ő gondoskodott az ő erkölcsi nevelésükről is, az erkölcsi és életben való megőrzésükről. Amikor azonban jött a kapitalizmus, akkor a gyárak elcsábították a céhlegényeket, a segédeket a maguk gyáraiba. A céhmester nem tudta többé fenntartani magát az olcsó gyáripari termékekkel szemben, sorba be kellett zárni a műhelyt, el kellett bocsátani a céhlegényeket, akik elmentek a gyárakba dolgozni. Most a gyárakban pedig a klasszikus elmélet az volt, hogy az emberi munka is egy árucikk. És ahogyan hát kifejtett Marx a tőkéjében is kifejtette, ami úgy is volt, árunak tartották, és lehetőleg minél jobban ki akarták zsákmányolni ezt a bizonyos árut, minél többet dolgozzon, és minél kevesebbet fizessenek neki. És ezek a céhlegények, ezek nagyon magukra hagyatva érezték magukat, valami pénzt kaptak, nyomorult módon, nagy nyomorúságosan éltek, nagyon sokszor hidak alatt, meg utcákon, meg lebújokban laktak. A tragédia még az volt hozzá, hogy ezek el is düllöttek. Ugye nem volt, aki őrizze őket az erkölcsös életnek az útján, és ezek részegeskedni kezdtek, lezüllöttek teljesen. És Kolping Adolf, aki közben meglátta azt, hogy ezeken az embereken segíteni kell, és ezeken az embereken csak a kereszténység tud segíteni, elhatározta, hogy pap lesz és segít rajtuk. Tehát ő elvégezte a teológiát, fölszentelték, és ő káplánként kezdett velük törődni. A régi céhlegény társait összegyűjtötte maga köré. Összeadtak valami pénzt, házat tettek maguknak, ő oda gyűjtötte össze őket, és gondoskodott az ipari továbbképzésükről, meg gondoskodott az erkölcsi továbbképzésükről és az erkölcsös élet útján való megőrzésükről. Ez volt Kolping Adolf egyesületének a célja. Így indult el. És hát én azt gondolom, hogy amikor mi a Kolpingban voltunk, akkor ez a szellem töltötte még be a Kolpingot. Legalábbis, ahogyan én láttam. Ez azonban az én meglátásom szerint a háború utánra megváltozott. Németországban is, de hát különösképpen mi nálunk, mert nálunk a vallásos gyökereit elvágták. Még megváltozott a Kolpingnak a szelleme, tehát az ifjúsági mozgalom immár felnőtt mozgalommá lett Németországban is. Nagy vagyonuk is van. És a másik, ugye, hogy ők Németországban politikai tényezők lettek. Én voltam kint egyszer, amikor Németországban képviselő választási dolog volt, és a Kolpingra nagyon számítottak képviselők, hogy Kolping mozdítsa meg a német lakosságot a kereszténydemokrata párt képviselőinek a megválasztása érdekében. Meg is választották, mert a Kolping beleavatkozott.
Térünk vissza akkor a atyának a Kolpingban való életéhez. Mi volt az, ami miatt vonzó volt akkor egy fiatal számára a Kolping mozgalomban benne lenni?
Én azt gondolom, hogy az elsődleges a plébános személye volt. A plébános egy népszerű ember volt, és amikor ugye ő összegyűjtötte a társaságot, ott mindenki jól érezte magát, fesztelenül, senki sem mart senkit. Ugye, tehát nem volt ellenségeskedés a Kolpingba. Az előadások maguk, az egymásnak a társasága, a jó emberek társaságában jó lenni. Tehát azért mentek oda, mert jó volt ott lenni a Kolpingban egyáltalán. A gyűlés előtt is már, és hát volt biliárdot, tehát lehetett játszani, utána is lehetett a gyűlés, a szigorúan vett gyűlés után, amikor az bezárodott, lehetett játszani. Még annyit erről, hogy a plébános művészi módon vezette a Kolpingot. Abban az időben, mint nagy diák, már bizonyos módon nekem a vezetőségben szerepet biztosított, sőt a végén én úgy mentem el kispapnak, hogy én voltam a Kolping elnöke. De összehívott bennünket a plébános vezetőséget, és azt mondta, hogy gyűlés lesz, és ezen bizonyos dolgot el kell határoznunk. Én elmondom azt, hogy mi volna jó, hogyha csinálnánk, és akkor valaki közületig terjessze elő. És akkor valaki közülünk előterezette, a többiek helyeselték, és vittük magunkkal az egész Kolpingot. Úgy, ahogy a plébános gondolta. Most olyan dolgokat is csináltunk, ez nagyon érdekes, hogy a falunak a szellemi irányítói, meg mozgalmi irányítója lett a Kolping. Abban az időben volt a falvak villamosítása, közvetlenül a háború után. És hát mi is elhatároztuk, hogy akkor Kolping vegyen részt a falu villamosításában. Ugye közvetlenül a háború után nem lehetett villanypóznákat kapni. Erre azt mondtuk, hogy nem baj, ott a Tiszaerdőben hatalmas akácfák vannak, szólunk a községi előjáróságon, a községi előjáróságé volt az erdő, hogy nekünk szükségünk volna onnan villanypóznákra, járuljanak hozzá, hogy a Kolping kivágja és az utcákra vihessünk azokból. Vittünk is. Úgyhogy a villamosítást a Kolping intézte a faluban. Tehát egy fantasztikus dolog volt. Akkor kezdtünk arról tárgyalni, a falu az két részre volt építve, az egyik része a Tisza mellé telepedett, az később Holt Tisza lett, 916-ban átvágtak ott egy Tisza kanyart, és az Holt Tisza lett, ahol a falu volt félkörbe a Tisza mellé építve, de attól függetlenül a vasút mellé telepedett aztán a falunak a másik része, ami hát mostanában már nagyobb lett, mint az ófalu volt, mert hát közel volt az állomásod, és onnan jól el lehetett érni mindent, Szolnokra menni, mert négyes számú útot vezetett keresztül, hogy építsünk oda egy templomot. És kezdtünk foglalkozni azzal, hogy hol legyen a templom, meg hogy kivel terveztessük ki a templomot, ebből nem lett semmi, ugye, mert aztán 1946-ban akkor egy belügyminiszteri rendelet minden katolikus egyesületet feloszlatott azzal, hogy ezek fasiszta egyesületek, ugye politikailag megbízhatatlanok és ellenségesek, és azokat azért fel kell oszlatni. A plébános akkor azt mondta nekünk, hogy menjünk át úgy, ahogy vagyunk a Madiszba. Abban az időben ez volt a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Menjünk át úgy, ahogy vagyunk, és maradjunk meg érintetlenül továbbra is, és mi vezessük. Legyen ez a fedőnevünk, és csináljuk tovább úgy a dolgokat. Hát ez azonban nem ment, mert hát Szolnokról beleavatkoztak, úgyhogy a végén egyszerűen elolvadt. Nem lett Kolping, és hát nem lett Madisz se, mert hát a Madiszban meg úgy, ahogyan Szolnokról akarták, hogy kommunista ifjúsági szervezet legyen, úgy meg nem kellett senkinek. Így lett vége igazában. Ott a faluban most nincs is ilyen dolog, de mindenki nagyon szívesen emlékszik vissza még most is rá, hogy milyen szép idők voltak azok.
Mennyire volt jellemző a vallásos gyakorlat, az imádság az ifjúság körében?
Magától értetődően templomba jártunk, meg volt a húsvéti gyónás, meg áldozás, ünnepeken megjelentünk testületileg, meg a plébánián lógtunk mindig. Én most is visszanézve, mostani eszemmel nem győzöm csodálni az akkori plébánost, hogy volt neki idege bennünket szinte éjjel-nappal elviselni. De hát kérem szépen, az nem volt aztán eredménytelen, mert soha Szajorból senki, onnan még pap nem lett, és az ő működése következtében négyen lettünk papok.
Ezek a gyűlések és különböző alkalmak, ezeknek volt valamilyen vallásos tartalma?
Hogyne, vallásos előadások is voltak benne. Imádkoztunk az elején, és akkor a plébános szólt egy néhány szót, és akkor utána a rendszerint ugye valakit az ifjúságból kijelölt arra, hogy tartson egy ilyen vallásos jellegű előadást, és azt megint megtárgyaltuk utána még. Tehát elmélyítettük a vallásos ismereteinket, meg a hozzáállásunkat a vallásos dolgokhoz. Tehát öntudatos hozzáállást a vallásos dolgokhoz. Jól is ment ez, egy fantasztikus dolog volt a falu. Teljesen benne élt a kereszténységében. Mondom, szinkatolikus falu volt, tehát így nem volt nehéz azt megszervezni. Arra emlékszem még, hogy mikor még kisiskolás voltam, negyedikes, akkor tanító bejelentette nekünk, hogy gyerekek, egy új gyerek jön hozzánk holnaptól kezdve, Törökszent Miklósról, de ez református. Ugye, és hát mindenki nézte azt, hogy hát ilyenek a reformátusok, mikor megjött. Most is, akik még megvannak, ugye abból a korból, azok most is mosolyogva emlegetik fel, és boldogan emlegetik fel azokat az időket, amiket mi ott az ifjúsági mozgalom keretében együtt eltöltöttünk. Még azt kell mondanom, hogy a Kolpingban bizonyos átstruktúrálódás történt. Magától érthetően Kolping Adolf volt a Kolping mozgalomnak a vezetője, de lassan a Kolping mozgalomban a vezetés kicsúszott, hát most prézesnek hívják a papot, aki a Kolpingban benne van, de hát nem ő igazából a vezető, hanem az elnök, és hát nem is ifjúsági mozgalom többi, sajnálatos módon. Hát nem tudom, ifjúság nem megy, nem fér hozzá az ifjúsághoz a papság az én meglátásom szerint, másik pedig az ifjúság nincs hozzászoktató ahhoz, hogy a papnak a szavára felfigyeljen, szót fogadjon, és menjen abba az irányba, merre a pap hívja. Ezért tud olyan nehezen boldogulni az egyház az ifjúsággal, noha az ifjúságnak egyre világosabban látjuk, hogy szüksége volna arra, hogy valaki gyógyítsa és a Krisztus orvosságával gyógyítsa az ifjúságot.
Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz, ha szemembe nézel, átkarolsz. Nincs semmi félelem, nincs semmi baj, te lettél bennem a dal. Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz, ha szemembe nézel, átkarolsz. Nincs semmi félelem, nincs semmi baj,
és eljött a nap, hogy érezzem két kezed, halljam szabad. Lázadtam ellened, nem hittem el, de kigyulladt bennem a jel.
Hát a felül a lelkem, ha hozzám szólsz, ha szemembe nézel, átkarolsz. Nincs semmi félelem, nincs semmi baj, de lettél bennem.
A szívemen csók, mely megőrzi bennem a jó.
Hát csak felül a lelkem, ha hozzám szólsz, ha szemembe nézel, átkarolsz. Nincs semmi félelem, nincs semmi baj.
Kedves hallgatóink, Mustármag című műsorunkat hallották, amelyben Czakó István kanonok tekintett vissza fiatalkorára, és mutatta be az akkori Kolping mozgalmat. Műsorunk a június 10-i adás ismétlése volt. A szerkesztő Kalász Ágnes, valamint Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Fehér József technikus nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és kíván további kellemes rádiózást a bemondó Varga Ildikó.